kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, én Szász Edit vagyok. Szülőföldön okosan kertészeti tanfolyamot hirdet a Romániai Magyar Gazdaegyesület Maros megyei szervezete. Minden olyan személy jelentkezését várják, akiket érdekel a zöldségtermesztés vagy a gyümölcstermesztés. De hogy még mire jó ez a tanfolyam, miben segíti a gazdákat, termelőket, azt Fazakas Miklós mondja el, a Romániai Magyar Gazdaegyesület Maros megyei elnöke. Ezek után pedig arról beszélünk, hogy a vírushelyzet miatt igencsak felértékelődött a közösségi oldalakon szerveződő helyi termelők csoportja. Hiszen sok esetben a kistermelőknek, vagy akár a hobbi termelőknek egy ilyen csoport lehet a megmaradás kulcsa. Herceg Attila, a Helyi Termelők Piaca Maros Facebook csoport adminisztrátorával beszélgetünk arról, hogy hogyan is működik egy ilyen közösségi oldalon létrejött helyi termelők csoportja, milyen nehézségekkel jár, hogyan kell egy ilyen közösséget összekovácsolni. Végül arról beszélgetünk, hogy ő is ugyanebben a csoportban értékesíti a házi készítésű kambucsa teáját, aminek igencsak pozitív hatása van szervezetünkre. Ez tehát a mai kínálatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szól.
A mi rádiónk.
Szülőföldön okosan kertészeti tanfolyamot indít a Romániai Magyar Gazdaegyesület Maros megyei szervezete. Mindazon személyek jelentkezését várják, akiket érdekel a zöldségtermesztés vagy a gyümölcstermesztés, pályáznának vagy agrárcéget alapítanának, de nincs elismerte diplomájuk. A 180 órás elméleti, illetve gyakorlati képzés befejezése és a záróvizsga sikeres letétele után a résztvevők a Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium által elismert oklevelet kapnak. Fazakas Miklóst, a Romániai Magyar Gazdaegyesület Maros megyei elnökét hallják.
Még lehet iratkozni, és hát a feltétel ugye személyi másolat, keresztlevél másolat, hogyha hölgy akkor és férjezett, akkor házassági levél másolat, orvosi igazolás, és az utolsó diplomájáról, ugye minimum 8 osztály szükséges ahhoz, hogy ezt az egyes szintű kertészeti diplomát megkaphassa, arról is egy másolat. És 500 lej, amibe kerül ugye a tanfolyam.
Milyen hosszúságú ez a tanfolyam? Gondolom van gyakorlati és elméleti része is.
180 órás a tanfolyam, és hát ez úgy van, hogy 120 az elmélet, 60 a gyakorlat. Picit megemeltük az elméleti órák számát, főleg, hogy a kertészettől lévén szó több ágazatot átölelt, így úgy gondoltuk, hogy megfelelő szakmaiság és tudás átadásához szükséges, hogy legyen meg a 120 óra.
Mit jelent az, hogy több ágazatot átölel itt? Mire kell gondolni?
Kertészet a tágfogalom, mert ugye külön akkor itt beszélünk zöldségtermesztésről, gyümölcstermesztésről, dísznövénytermesztésről, szőlészetről van egy pár nap, vagyis egy olyan 30 óra betéve. Ez így elég kerek ahhoz, hogy a kertészetet átfogja mind ágazat.
Ilyenkor, aki jelentkezik, az milyen elképzelésekkel érkezik? Tehát, hogy valaki a saját kertjét szeretné egy kicsit jobban feltuningolni, tehát ilyen célokkal érkeznek, vagy azért valaki nagyban szeretné ezt űzni, és akkor szeretne tapasztalatot meg tudást szerezni?
Hát ugye a felnőtt oktatásban dolgozunk, hogy így mondjam, és a felnőtt oktatás az, ami a kategória, amiben vagyunk. Ha azokat a gazdákat tudjuk helyzetbe hozni és szakmailag képezni, akik már evel foglalkoznak megélhetési szinten. Vagy már farmjuk van, vagy pont most van folyamatban kialakítása, és hát szeretnék egyfelől elmélyíteni a tudásukat szakmailag, másfelől pedig legyen egy olyan államilag elismert diploma, vagy akár uniós szinten elismert diploma, amivel akár pályázni, akár úgy mondjam bizonyítani tudják azt a minőséget, amiben éppen dolgoznak, mint farmer.
Tehát akkor egy alaptudás azért már kell legyen, aki jelentkezik erre a tanfolyamra.
Hát igazából ez adja meg az alap tudást, hogy így mondjam, hivatalosan. Most az, hogy ki mennyit tud, és úgymond mivel jön otthonról tudás szinten, hát ezt ott rögtön le lehet mérni. Elég interaktívak az előadások a tanárokkal. Tanárjaink azok ugye nagyon hosszú gyakorlati tapasztalattal rendelkező előadók, akik pont ezért nagyon hitelesek is, és igazából mi továbbra is tartsuk a kapcsolatot ezekkel a gazdákkal, és más szakmai területeken is tudunk segíteni, meg hát végigkísérni akár a gazdálkodói mindennapokba is, több területen különben.
A tanárok azok itt a megyéből valóak, vagy honnan érkeznek a tanárok?
Igen, mindenképpen innen a megyéből. Hát igazából mi Erdély legerősebb megyéje vagyunk magyar szempontból. Itt lakik, itt van a legtöbb magyar Maros megyébe Erdélyen belül, és különben itt van az agrár szaktudás bölcsője is, mert 5 kísérleti állomás volt ugye 90-ig, sőt utána is még egy darabig, most is van még egy pár, amelyik működik, és egy nagyon jó oktató kör van itt, vagy egy oktató gárda, hogy így fogalmazzak, amit mondjuk úgy, hogy kihasználunk, köszönve innet is azt a munkát, amit az elmúlt 30 évben az itteni gazdatársadalom oktatására és fejlesztésére fordítottak.
A gyakorlati részét azt ugyancsak így farmokon, meg ilyen kis helyi embereknél, akik már foglalkoznak ezzel, ott lehet majd ezt a gyakorlati részét elsajátítani?
Igen. Hát itt ugye azért vannak már olyan farmerek, olyan farmok, olyan gazdálkodók, akik már egy komoly szintet képviselnek, akár uniós versenyben is megállják a helyüket, úgy technológiában, mint szakmai tudásba, és természetesen nem utolsó sorban nyitottságba, ugyanis fontos, hogy hajlandó legyen átadni ezt a tudást, hajlandó legyen kommunikálni és segíteni gazdatársainak. Ilyenből hál' Istennek nagyon sok gazdánk társunk, vagy farmertársunk van, és ezt használva úgy gondolom, hogy hitelesen tudunk gyakorlatot is végezni ezeken a szakterületeken.
Ez a tanfolyam abban is segít, hogy valaki mondjuk egy céget szeretne nyitni, ilyen agrárcéget, ebben is segít?
Most ez feltétel, hogy így fejezzem ki magam, hogy egy uniós pályázatnál csak jogi személyként lehet pályázni, vagy utána jogi személyé kell válni. Azt azért hozzáteszem, hogy a farm szintű gazdálkodás az mind vállalkozói kategória. Lehet, hogy nem mindenki fejében van ez így benne, de akkor innet is jelezném, és természetesen akkor szükséges, hogy megfelelő szakmai tudása legyen, és megfelelő olyan vállalkozó ismerete, ami szükséges ahhoz, hogy ezt a mostani jogi és fiskális körülmények között megfelelően tudja végezni. Ebbe is különben megjegyzem, hogy készülünk nem akkreditált, de egy agrárvállalkozás fejlesztői tanfolyammal, ami nem államilag elismert diplomát ad, viszont ugyancsak nagyon felkészült és hiteles emberek szájából fogják azt hallani, meghallgatni, hogy kell elkezdeni a vállalkozást, hogy kell számvitelt, hogy kell, marketing, hogy kell értékesítésbe, menedzsmentbe tevékenykedni, vagy részt venni, vagy egyáltalán mi mit jelent, ahhoz, hogy sikeresek tudjanak lenni.
A zöldség vagy gyümölcs termesztés területén milyen fajta pályázatokat lehet, vagy mondjuk ilyen uniós alapokat lehet lehívni, milyen segítséget nyújtanak ezek, vagy megvan konkrétan, hogy milyen eszközökre lehet ezeket a pénzeket elhasználni?
Hát pillanatilag nincs nagyon futó pályázat, ugye itt költségvetési ciklus végére értünk, most idéntől kezdődik egy újabb 7 éves uniós költségvetési ciklus, ami még gyakorlatilag hát nincs is elfogadva, itt van 2 éves átmenet adva, így igazából csak az induló fiatal gazda pályázati lehetőség van, úgymond az is a külföldről haza, úgymond települő fiatal gazdáknak van meghirdetve. Természetesen ide is szükséges a szakmai tudás, vagyis a diploma. Én úgy gondolom, hogy nem csak a pályázatokat kell figyelembe venni. Itt Románia zöldség, gyümölcs, hát igazából mondjam úgy, hogy kertészeti termékekből is nagyon nagy importra szorul, vagyis a piac az adott. Itt ami igazából számít az az, hogy legyen meg az a fajta szakmai tudásunk és egy olyan technológia, amivel termelünk ágazatonként, ami hatékony, és hogyha az megfelelő mennyiséget és minőséget tud előállítani, akkor természetesen, hogy nyereséges is, vagyis megélhetést is tud biztosítani. Úgyhogy én azért mindenkit arra biztatnék, hogy ebbe az oldalba közelítse meg elsősorban. Aki a pályázatokra fókuszál, az az a tapasztalatunk, hogy ott azok általában elég hamar el is hasalnak ezen a területen. Itt önmagáért, az ágazatért úgy értve, hogyha az zöldség, akkor az zöldség termesztésre kell fókuszálni, a gyümölcs, akkor gyümölcsre, és azt jól csinálni, abban meg lehet érni. Eleve ugye a mezőgazdasági termelés az elsősorban életforma. Itt aki erre vállalkozik, az inkább a motiváció innen van, hogy ő ezt szereti, ő vidéken akar élni, ebből akar megélni, és akkor ettől arrafele már tudunk megfelelő kiinduló pontot találni és segíteni.
Amúgy van arra példa, hogy külföldről hazatért fiatalok ebben a szakákban szeretnének elhelyezkedni, és ilyen életformát szeretnének továbbra vinni? Vannak ilyen jó példák?
Igen, hát itt most ugye az, hogy mit jelent az, hogy külföldről hazatelepülő. Hát azok, akik időszakosan mentek ki valamilyen munkára, pénzt szeretnének, vagy szerettek volna keresni, megélhetést megalapozni. Természetesen így nagyon sok olyan fiatalunk van, úgymond, aki pont azért, hogy itthon el tudjon kezdeni egy agrárvállalkozás, vagy egy megélhetést megalapozni. Sok ilyen van. Most, aki úgy ment ki, hogy ő ott akar letelepedni, és ott akarja az életét folytatni, hát azokból valószínű, hogy kevesebb. Nincs ilyen statisztikánk nekünk, mint egyesületnek, de léteznek ilyen felmérések, mi is figyeljük. Én azt látom, hogy van egy, nem csak a vírus kapcsán, hanem így gazdaságilag is most már azért kezdünk itt is felnőni egy olyan szintre, hogy szép lassan versenyképesek vagyunk más országokkal is. Nem feltétlenül a nyugattal, de hát azért az élet szint és az életforma itt azért még mindig más. Én különben meggyőződésben mondom, hogy Európán belül pillanatilag itt a Kárpát-medence és ezen belül kiemelten pont Erdély az, ami a legjobb megélhetést biztosítja.
Azok, akik ilyen szezonmunkára mennek ki mondjuk nyáron pár hónapra, azok hoznak-e haza valamilyen új tudást, valamilyen technológiát vagy technikát ellesnek a külföldiektől, és amit itthon tudnak kamatoztatni?
Az attól függ, hogy milyen céllal ment ki. Hogyha ez is benne van, hogy ő tanulni szeretne ott, akkor azok igen, mert erre van egy alaptudása, egy szakmai alaptudás, ugye, és arra akkor lehet alapozni, tudja, hogy mit figyeljen, mit kérdezzen meg, és akkor igen, nagyon sokat lehet tanulni. Nem mindent lehet egy az egybe átvenni, és itt, hogy így mondjam, alkalmazni és működtetni. Adaptálni kell bizonyos technológiákat, ebből is tudunk segíteni. Az a szakmai holdudvar, amivel rendelkezünk, hogy így fogalmazzak, az hatalmas, úgy Erdélyen, mint akár a Kárpát-medencén belül. Szívesen állunk rendelkezésére bármelyik gazdatársunknak, aki ezen a területen segítségre szorul, és érdemes is használni ezt a lehetőséget, mert ez még úgymond ingyen van, és így tudunk igazából hatékonyabbak lenni. Hát természetesen nem utolsó sorban szükség volna arra a fajta összefogásra, ami biztosítja, hogy hát erősebbek és felkészültebbek legyünk, de Hát ezen dolgozunk.
Itt a zöldségtermesztés, vagy akár gyümölcstermesztésről, ha beszélünk itt is, az a cél, vagy az irányvonal, hogy ez a gépesítés megtörténjen? Mert ugye tudjuk azt, hogy azért a munkaerő az mindig kevés, mindig hiányos, van nincs elegendő ember, aki dolgozzon, és akkor valahogy ezt a gépesítési részt is fejleszteni ezen a területen, hogy lehet-e?
Abszolút. Hát itt ebbe is ugye nagyon nagy lemaradásunk van. Hát a legnagyobb problémánk, ugye, hogyha a gazdálkodói vállalkozói szempontból közelítjük meg, az a munkaerő hiány. A következő a munkaerőnek a költsége, az ára, ugye annak is van egy költsége, mind magasabb és magasabb. És akkor itt természetesen felértékelődik az, hogy megfelelő technológiát alkalmazva sokkal hatékonyabbak legyünk. Ez adott, ez a lehetőség. A technológiák elérhetők, kell az a fajta szakmai alaptudás, amivel felismeri és egyáltalán alkalmazni tudja ezeket a technológiákat, és akkor ugye meg lehet vásárolni és lehet működtetni. Hát itt ugye van, amelyiket csak működtetni kell, mert ugye inkább egy ilyen elméleti technológiáról beszélünk, hogy így mondjam, ami tudás alapú, és vannak, ami természetesen gépi alapú. De hát ugye a digitalizáció az halad, nem ördögtől való, most már ugye szép lassan a robotizáció világába és területére lépünk át, ez is már itt van gyakorlatilag egy kéznyújtásra, semmi újdonság nincsen már benne, erre tervezni kell, és ugyanakkor azt is elmondhatom, hogy ebből a szempontból az erdélyi gazdák előnyben vannak, ugyanis egyből tudnak erre a területre átlépni, beruházni megfelelő tudással és hozzáállással, szembe olyan nyugati gazdákkal, akik már működtetnek egy bizonyos technológiát, ami ugye megvásárolták, van egy kifutási ideje, egy amortizációs ideje, meg egy hatalmas ugye költsége, amiben nem lehet egyik napra másikra kiszállni. Szóval a kis gazdaságok és a családi gazdaságoknak a ideje jött el, hogy így mondjam, eleve ilyen típusú gazdálkodást folytatunk, és meggyőződésem, hogy ebbe van a legnagyobb lehetőség az elkövetkező időszakban, ez különben az elkövetkező 7 éves uniós terv is ezt valamilyen szinten próbálja segíteni. Élni kell vele, itt megint ugye fontos, hogy akkor bizonyos háttérintézményeket meg akár az értékesítést meg kell tudni szervezni, mert normális, hogy az értékesítés az mindenféleképpen a nagy mennyiségek és a nagy trendek fele tart. Ezzel nincs is probléma, hogyha mi termelőként kicsit össze tudunk fogni, meg tudjuk beszélni, hogy ugye azonos technológia legyen, azonos fajtákat termesszünk, a többit már úgy gondolom, hogy nem egy olyan nehéz megoldani, ha a jogi hátterét megteremtsük. Uh-huh. Különben ezen is dolgozunk az egyesületi vonalon, erről majd későbbiekben szívesen beszélünk.
Itt az értékesítésnél, ugye, ha kisebb családi vállalkozásokról, vagy akár egyéni termelőkről van szó, most nagyon felkapottak ezek a közösségi oldalakon létrejött ilyen helyi termelő csoportok. Mit gondol ön ezekről? Ezek elegendő egy-egy ilyen család számára, hogy csak itt értékesítse a termékeit?
Hát ugye a piacon mindenki meg kell találja a helyét, vannak ugye ilyen igények is, és azt látom, hogy ez fejlődő. Ezt egyfelől ugye felerősítette a vírus időszak, ez a covidos időszak, hogy hát ugye nem lehetett a piacokon megfelelően értékesíteni, több piacot bezártak, különben helytelenül. Másfelől pedig természetesen, hogyha komoly mennyiségbe, komoly termelésbe és megélhetési lehetőségbe gondolkozunk, akkor ezek a felületek picik ahhoz, hogy egy nagyobb termelői csoportot ki tudjon szolgálni, de hát adottak a hipermarketek is, vagy akár lehetne külön olyan piactereket, vagy olyan értékesítési felületeket működtetni, ahol a helyi termelő kerül fókuszba megfelelő minőséggel és természetesen megfelelő áron is. A megfelelő árot úgy értem, hogy a fogyasztó szempontjából is ez hát megfizethető és elfogadható kell tudjon lenni, mert a speciális kategóriák, ahol mondjuk hozzáadott érték vagy valami különlegesség okán sokkal magasabb ára van, az nem mindenki számára elérhető, már a vásárlók számára elérhető. Mi azért úgy gondoljuk, hogy a vásárló és a fogyasztó is ember, ugyanolyan, mint mi, ugyanúgy dolgozik, ugyanúgy küzdik az élettel, szóval itt azért egy egyensúlyt kell találni a termékek árába ahhoz, hogy mindenkinek elfogadható és jó legyen.
Ezeknél a csoportoknál, internetes csoportoknál inkább azok vannak jelen, akik mondjuk ilyen hobbi szinten űzik, vagy esetleg plusz keresetet szeretnének az amúgy is bejövő pénzösszeg mellé, tehát inkább ezek a kisebb termelők vagy.
Igen, mindenképpen a kis termelők vannak benne. Én úgy gondolom, hogy ez az irány, ez jó, ezt lehet fejleszteni, ezt lehet ugye hosszú távú olyan kapcsolatra, személyes kapcsolatra építeni, ami különben igazából már most is megvan, piacról való ismeretség, vagy eleve most már ezen az internet felületen való ismeretségen keresztül, ami ugye egy bizalmi állapot, tudja, hogy kitől vásárol, mit vásárol, mennyiért, ezek mindenképpen továbbra is van létjogosultsága, de természetesen aki már egy kicsit nagyobba szeretne gazdálkodni, vagy termelni, ott nem feltétlenül megoldható így az értékesítés, mert ennek azért viszonylag kicsi a felvevő képessége, felvevő piaca. Erre itt, hát én úgy gondolom, hogy a szövetkezés akármennyire szitokszó itt nálunk, de hát ebbe kell gondolkozni, hogy úgymond szervezetten, úgy a termelési részét, mind az értékesítési részét szervezetten kell tudni megoldani, ha nem, akkor nincs lehetőség tovább lépni. De én úgy gondolom, hogy ez bennünk van, szóval ezt meg tudjuk oldani.
Fazakas Miklóst, a Romániai Magyar Gazda Egyesület Maros megyei szervezetének elnökét hallották. Egyre nehezebben tudják értékesíteni a termékeiket a gazdák, a termelők. A tavalyi évben a kiárási tilalom ilyen hátrányosan érintette a piacokon való értékesítést, elmaradtak a helyi termékvásárok, a vásárlói forgalom jelentősen csökkent. Ennek köszönhetően az internetes csoportok, ahonnan házhoz szállítással rendelni lehetett a mindennapi étkezéshez szükséges terményeket. Az eladó így módon a vásárló ajtaja elé viszi a kért zöldségeket, tej, hús, illetve egyéb élelmiszertermékeket. Ez a vásárlóknak is óriási segítség, hiszen hozzájutnak a házi termékekhez, anélkül, hogy ezért el kellene hagyniuk az otthonukat. Mivel sokuknak a termékeikből származó bevétel az egyedüli megélhetési forrás, a termelők, akik tehették, az új helyzethez igazodva átálltak házhoz szállításra. A közösségi oldalon is több csoport működik, ahol találkozik a kereslet a kínálattal. Ilyen a Helyi Termelők Piaca Maros Facebook csoportja, az élő csirkétől a zöldségekig, házi tojásig, kenyérig, tejtermékekig, palántákig szinte minden beszerezhető. Számos kistermelő vállalta fel, hogy hetente egy-két alkalommal zöldségkosarak formájában házhoz viszi a vásárló által megrendelt termékeket. Viszont egy ilyen csoportot koordinálni a közösségi oldalon nem mindig egyszerű feladat, hiszen sok esetben az egyszerű szabályokat is van, aki áthágja. Herceg Attila, a Helyi Termelők Piaca Maros Facebook csoport adminisztrátora arról beszél, hogy hogyan működik és mennyi munkával jár egy ilyen közösség működtetése.
A csoportnak a létrehozása egy ismerősömnek volt az ötlete, még talán 2015-ben, mint minden csoportban először meghívnak, hogy na, induljon be a csoport. Én akkor első között jelentkeztem is. Helyzet az, amit sokan nem tudnak, hogy bárkinek problémája van, nem a moderátorokat keresi általában, hanem direkt az admin. Bevállaltam, és akkor lettem én az admin egyedül, mivel a munkát egyedül nem tudtam végezni, kértem, hogy jelentkezzenek moderátorok, jelentkezett három moderátor, akikkel az azóta is együtt vezetjük a csoportot.
Moderátorok feladata, hogy a tagoknak a problémáival foglalkozzon?
Igazából most a jelenlegi felállásban az van, hogy a moderátorok engedik ki a hirdetéseket, ellenőrizik, hogy ne legyen hasonló hirdetés, legyen kép és ár, úgy, ami a csoport szabályzatában benne van, hogy azok minden egyes alkalommal be legyenek tartva. Általában az ilyen tagok közötti nézeteltéréseket, vagy bármiféle problémákat, azokat inkább hozzám irányítanak.
Tehát ugye helyi termelők csoportjáról beszélve, milyen szabályok működnek ebbe a csoportba? Mi az, amit be kell tartani mindenkinek, és milyen problémák adódnak legtöbbször?
Tehát az első szabály az volt, hogy árat és képet kötelező hirdetés mellé megadni. Ha én akarok venni valamit, akkor nem egy leírást akarok, hanem azért szeretném látni, hogy mit is veszek meg. Az ár megint ugyanaz a helyzet. Legyen meg az ára, tudjam, hogy ha érdekel ebbe az árba, akkor ráírok. Ha nem, akkor egyszerűen görgetek tovább. Csoport negyedik szabálya az, hogy nem kötekedünk ki, mennyit kér az árujáért. Alkudni lehet, de kötekedni nem. És ezt nagyon drasztikusan betartatom, ugyanis én azon az elven vagyok. A piacon is, vagy az üzletbe bemész, valami nem tetszik, nem mész kommentálni a eladónak, az üzletvezetőnek, akárkinek, hogy miért ilyen drága. Vagy megveszed, vagy nem veszed meg. Azért ez nem megy ennyire zökkenementesen. Egyesek szinte sportot űznek abból, hogy kommentáljanak, és ők vélemény nyilvánításnak mondják ezt a dolgot.
Ebbe a csoportba ki az, aki felteheti az áruját? Tehát milyen keretek között lehet feltenni árukat? Milyen fajta áruk kerülhetnek ebbe a csoportba?
Őszintén szólva, nem tudok én utána járni mindenkinek, hogy valóban az a személy termelő, avagy sem. Most volt egy olyan eset, vegyszermentes krumplit árult valaki, gyergyői krumplit, egymás valaki nehezményezte, hogy már pedig ilyen szép krumplit vegyszermentesen ekkora tételben nem lehet termelni. Őszintén megmondom, én nem vagyok képzett annyira ebbe a témába. Olvasgattam, keresgéltem utána, de nem tartom én magamat akkora szaktekintélynek, hogy én ebbe olyan szintű véleményt tudjak nyilvánítani, hogy az mérvadó legyen. Emiatt is van az, hogy a csoportba bioterméket senki nem árulhat, mindaddig, ameddig nekem az be nem bizonyított, hogy az valóban biotermék. Ha probléma van, akkor engem keresnek meg, tehát olyan forma, mint hogyha azt hinnék, hogy én majd el fogok tudni mindent intézni. Meg is próbálom, de nem mindig jön össze, vagy a tudás hiánya miatt, mert ugye nem igazán tudnám én bebizonyítani, hogy az a krumpli vegyszeres vagy nem vegyszeres. Amit tudok, megpróbálok megoldani, amit nem, azt meg akkor így jártunk.
Azt ki lehet szűrni, hogy ki az, aki tényleg termelő, vagy ki az, aki viszont eladó?
Próbálkozunk. Viszont nem mindenkinek van termelői engedély. Nem mindenki váltott ki ilyet. Aztán meg vannak az olyanok, akik ténylegesen elmennek Székelyföldre, Gyergyó, Sepsib környéke, és onnan megveszik a krumplit. Ott ugye az ottani termelőnek megéri egybe eladni nagy tételbe az egész termékét, viszont az, aki megveszi onnan és elhozza ide hozzánk, annak is meg kell érje. Mert azért legyünk őszinték, senki nem csinálja meg a puszta két szép szemünkért. Elmegy oda, üzemanyagot fogyaszt, elhozza ide, valamilyen szinten neki is meg kell érje. Viszont meg kell érje az itteni vevőnek is, és ezzel véleményem szerint nem is lenne olyan nagy probléma. Így hozzájutunk olyan termékekhez is, ami esetleg nálunk nem terem meg. De nekem az a gondom, hogyha hazugsággal próbálja valaki reklámozni, viszont nem mindig tudom ezt se bizonyítani, se ellenőrizni, hogy valóban az van, amit állítanak, vagy sem.
A vásárlók részéről is jönnek biztos visszajelzések, hogy meg vannak elégedve, átverték-e őket, működött-e az, hogy házhoz szállítsák, vagy nem, ilyen területen
milyen? Igen, ez a házhoz szállítás, ez egy nagyon-nagyon nagy előnye volt a helyi termelők csoportnak, főleg a tavaly tavasszal, amikor volt a karantén. Mennyibe segített az embereknek az, hogy hazavitték a termékeket, és ráadásul még helyi termelőket segítettünk ezzel, és ők viszont segítették a vevőket is a házhoz szállítással. Viszont ezzel az a gond nagyon sok esetben, hogy vagy a vevő komolytalan, vagy az eladó komolytalan. Vagyis nem tartják be megbeszélteket. Nem szállítja ki, avagy nem veszi át. Nagyon sok példa volt mindkét esetre. Volt olyan, pont a karantén idején, amikor valaki 1000 kiló fölött krumplit, és úgy ugye az emberek akkor el voltak keseredve, mert nem lehetett kimozdulni, stb. Nagyon. Tehát egy este adta be a rendelőt, tette fel a rendelését, és hát röpte fél óra alatt majdnem a 2 tonnát ütötte a rendelőt. Na, én figyelmeztettem, hogy ha elfogyott a készlete, akkor állítsa meg a rendeléseket. Azt mondta, hogy van bőven. Jó, mondom, de vigyázz, mert ez logisztikailag is nagyon nehéz lesz. Az, hogy egyszerűen a városba, egy nagy kocsiba, mert azért 2 tonna krumplit, azért nagy kocsiba kell vinni. Azt már végül nem mondottam el. És amikor azt kértem tőle, hogy amilyen nyilvánosan tette fel a hirdetését, ugyanolyan nyilvánosan kérjen bocsánatot, ő volt felháborodva, hogy ő már pedig nem fog megalázkodni senki előtt. De a vevő részéről is, hogy egyszerűen nem veszi át, azért, mert 1-2 órával tolódott, elvitték a házához, az ajtóba, és az ajtón beül kikiabált, hogy ő már pedig nem veszi át, mert nem hozták el időben. Ezek azok az apróságok, amiket folyamatosan kell intézni azt, hogy a csoport jól menjen.
Gondolom azért itt mindig csak készpénzes fizetés van, és akkor fizetnek, amikor megkapják az árut, tehát ilyen bankkártyás fizetésre nincs lehetőség.
A helyzet az, hogy nagyon sokat maga a hirdetés az nyilvános. A hozzászólások is nyilvánosak, viszont amikor már egyeztetnek a személyek az eladó a vevővel, nagyon sok esetben már privátban megy, és én is ezt jobban szeretem. Ugyanis megmarad az üzenetváltás az eladó és vevő között, amit aztán probléma esetén fel tudnak használni. Ugyanis a hirdetést, hogyha letörölte, abban az esetben eltűnik az összes hozzászólás. És akkor nincs amire appellálni, hogy itt ezt mondta, azt mondta, amazt mondta. De hogyha privátban intézik, akkor az egyik fél, ha ki is törli, a panaszos félnek megmarad minden adata. És akkor tudok én is lépni, van igazából bizonyítékom, amivel tudjak tovább lépni.
Sok vevő volt, aki meg volt elégedve a szolgáltatással.
A legtöbb, hála Istennek, ebből a szempontból nagyon sok értékes, jó emberrel találkoztam, úgy vevő, mint eladóként, és megértőek. Tehát amikor legelőször ugye bekerültem én a vezetőségbe moderátorként, bevezettem egy pár újítást, és akkor az elején voltak problémák, mert hogy milyen dolog ez, hogy nem engedett ki a hirdetésemet. Ha megkérdeztem, oké, ez olyan dolog, de milyen dolog az, hogy neked van 40 hirdetésed ugyanarról a termékről. Hetente 2-szer teszel fel hirdetést. Amikor a csoport második szabálya azt mondja, hogy ha már nem aktuális a hirdetés, kérem törölni. Sajnos nem ellenőrizte igazából akkoriban senki. Minden hirdetést vezetőségi engedélyhez van kötve a hirdetés kikerülése.
Valójában ez a munka, ez mindennapos, az, hogy adminisztrálni egy ilyen oldalt.
Igen, új jelentkezőket el kell fogadni. Ott viszont megint van egy új kritérium, hát nem is annyira új, már tavalyról van, hogy csak arcképpel jelentkezhetnek, 18 évet betöltött személyek, és amennyiből lehet Marosvásárhely környéke, tehát Maros megye és a környező helységek, tehát Hargita, Kovászna, Kolozs megye, vannak távolabbról is, de viszont külföldieket például nem engedünk, mert még magyarországiakat sem. Sajnos egyre kényelmesebbek az emberek. Viszont én úgy vagyok vele, én a tejával is ugyanezt csinálom. Aki utána jön, annak egy árba van, akinek ki kell vigyem, annak más árba van. És így akkor nekem is megéri azt, hogy elmegyek, üzemanyagot fogyasztok, viszont neki is megéri, ha utána jön, mert spórol bizonyos összeget. Ebből komoly problémák voltak emiatt a házhozszállítás miatt, mert visszapróbáltak élni. És ezért volt az ötletem, hogy tegyetek ki egy adott árat, vagy egy adott mennyiséget, mit tudom én, például sütiből, vagy bármilyen húsból, vagy akármiből, tegyetek ki egy súly határt, ami fölött házhoz viszitek, vagy amikor több termék van, akkor egy adott mennyiség, adott összeg fölött házhoz viszitek. Voltak ebből konfliktusok, egyre többen és többen teszik ezt a hirdetéset, hogy 50 lej fölött, vagy 10 kiló fölött házhoz szállítom. És akkor így most már elgondolkoznak az emberek, hogy megéri nekik, vagy nem éri meg nekik, hogy házhoz szállítják, vagy inkább elmennek utána.
Így van, és a másik az, hogy milyen időpontban, tehát azért az se lehet, hogy most óránként szaladgáljunk a vevőhöz.
Otthon voltak az emberek álló nap a karantén idején, és nem volt, mit csináljanak, hát úgy állt a bál a csoportba, hogy valami elképesztő.
Minden pénteken házhoz szállítjuk, addig lehet rendelni, és akkor az eladónak is megéri, hogy addig összegyűjtse a sok rendelést.
És akkor egy úttal, vagy ha nem fér bele egy úttal, akkor 2 úttal, de úgyis neki összejön, tehát jobban megéri ilyen szempontból, anyagilag is, meg mindenféle szempontból. Tehát azért nem, kicsit el kell gondolkoznom mindenki, aki elvár bizonyos szolgáltatásokat, hogy az nem úgy van, hogy én rendelek egy kiló laskát, és elvárom, hogy mit tudom én 30 kilométerre vásárolni, ide hozza nekem házhoz. Ha nekem most kell, akkor utána megyek, ha annyira fontos.
A vevőnek is sokkal jobb, mert akkor ki tudja számítani, hogy egy hét alatt hány murkot eszem meg, és akkor tudom, hogy következő héten hányat kell rendelni.
Igen, csak ehhez kell egy bizonyos fokú előregondolás, előrelátás. Amikor megszoktuk azt, hogy leugrunk az üzletbe, és ott van minden, ugyanazt a minőségi kiszolgálást, ugyanazt a gyorsaságú kiszolgálást várjuk el egy termelőtől, mint amit az üzletbe kapunk. És ez nem helyes. Az meg kell termelje, az egy csomó munkával jár. Tehát nem úgy van, hogy leugrok a kenyérüzletbe, és megveszem a kenyeret. Tehát szólok, és akkor ő megcsinálja. Az időbe kerül. És ezt, amikor megértik az emberek, akkor megtanulnak egy kicsit előrébb gondolkozni.
Melyik az a termék, amelyik igazán megy ebbe a csoportba? Mi az, amit keresnek leginkább?
Most inkább, ami nagyon megy, az a sütemények. Sütemények, torták, most ugye itt voltak az ünnepek, elképesztő rendelések vannak. Emiatt voltak problémák, egyszerűen túlvállalta magát valaki. Nyáron természetesen a zöldségek. Tehát a zöldségeknek ősszel a káposzta, a krumpli. Tehát maga a termékek, a nyers termékek, azok nagyon mennek. Van több olyan személy, aki hát egész komoly infrastruktúrával rendelkezik, és csoportba, hát szinte azt lehet mondani, hogy csoportba el tudja adni az egész termékét. Tehát ez úgy káposztára, értve krumplira, több hektáros krumpli földekről a krumplit el lehet nyugodtan adni. Tehát nagyon sok a tag, nagyon sok a vevő. Természetesen ebből a 18.700. Ebből természetesen nem mindenki aktív. Ha csak az egy tizede, már az is 1800 ember. És 1800 vásárló, az már egy komoly vásárlóerő. Elég hamar el szokott itt menni, hogyha valamit kitesznek. Természetesen, hogyha jó az áru, mert elég egy-két visszajelzés, hogy valami gondol, és akkor az a nyakadon is marad. Azért ilyen szempontból a vevőknek is nagyon nagy a úgymond beleszólási lehetőségük, mert egy olyan elégedetlen hozzászólás, természetesen ezt is figyeljük, hogy oké, elégedetlen vagy, probléma van, de azért civilizáltan kommunikáld azt a problémát. De egy ilyen visszajelzés nagyon nagyot tud ütni a vásárlóerőn, hogy nem jó a termék, vagy nem komoly az eladó, és attól arra fele olyan van, hogy kiteszi a hirdetését, még csak lájkot se kap, nem hogy hozzászólást vagy rendelést. És itt, hogyha eljátszottad a bizalmat, elég nehezen tudod visszaszerezni, mert pénzről van szó. És ha átvertél egy embert, utána nagyon meggondolják, hogy elfogadják-e a mentségedet, ha az az adott mentség valóban egy valós dolog, egy hihető dolog. Most mondjam így, hogy hihető, mert a valóságot azt nem fogjuk tudni ellenőrizni. De legalább hihető legyen, akkor kapsz egy második esélyt. De ha nem, ott elástod magad végleg.
Herceg Attilával, a Helyi Termelők Piaca Maros Facebook csoport adminisztrátorával beszélgettünk.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A Helyi Termelők Piaca Maros csoport adminisztrátora a csoportban kínálja eladásra a házilag készített kombucsa teáját, aminek sok pozitív hatása van szervezetünkre. A teagomba néven is emlegetik, kombucsából készített ital erjesztett teja és hatékony probiotikum. Egy olyan ital jön létre, amely B-vitaminok, szerves savak, aminosavak egész tárházát tartalmazza. A kombucsa rendszeres fogyasztásának számtalan kedvező hatása van, többek között segíti megőrizni szervezetünk vitalitását, lugosítja a testet, méregteleníti a májat, fokozza az anyagcserét, javítja az emésztést, illetve enyhíti a székrekedést és növeli az energiaszintet is.
Ezt a teját itt a csoportban ajánlotta valaki, kezdtem tanulmányozni, kezdtem fogyasztani. Amikor láttam, hogy milyen hatása van, akkor úgy gondoltam, hogy lehet, hogy esetleg más is érdekelne. Kombucsa teja. Tehát ez egy fekete tejából készült erjesztett ital. Maga a tejagomba, ami tejagomba néven van, az egy élesztő gomba és baktérium kultúrának a szimbiózisa. És ezek erjesztik meg a teját, illetve fogyasztják a tejában levő cukrot, és ebből kifolyólag használhatják akár cukorbetegek is, valamint az élesztő gombák miatt kerül bele egy B-komplex, tehát effektív a B-vitaminnak az összes eleme megtalálható benne, kisebb-nagyobb mennyiségben, aminosavak vannak, szerves savak, egymást erősítő mikroorganizmusok vannak, probiotikum. Tőlem, aki kérdezi, immunrendszert segíti, a baktérium, a bélbaktériumokat segíti. Visszajelzésekből, klienseimtől tudom, puffadástól szabadított meg embereket. Volt egy kliensem, aki azt mondta, hogy ő a falási rohamokat sikerült legyőzni ezzel a tejával. Édesanyám cukorbetegség mellett használja, és cukra jó állapotban van. Tudom ajánlani, mint ha egyébre nem is, de kiváltani az üdítőket. Ez is tartalmaz cukrot, méghozzá nem is keveset az elején. De amikor végül beérik a teja, akkor már annyi a cukor, hogy cukorbetegeknél sem oldítja meg a cukrot. Hát a színe igazából ez függ attól, hogy milyen tejából csinálom. Én őszintén nem vagyok oda csak maga a fekete teja ízéjél. Úgy csinálom, hogy egy adagba teszek fekete teját, menta teját. Következőben fekete teját, gyümölcs teját. És ugye mindig kell hagyni a régi tejából, mert az segíti a beérési folyamatot. Egyes cikkek szerint egy tizede kell legyen a régi, más szerint egy negyede kell legyen a régi. Na, én fele-felébe csinálom. Tehát amikor lement felére, teszek rá egy új adagot, először is hamarabb beérik, mert több a mikroorganizmus benne, hamarabb beérik a teja. Amit nem szabad, hogy gyógytejákat használni, aminek baktériumölő hatása van, mert az ugye megölni a benne levő baktériumokat, illetve csökkenteni maga a gombának a hatásfokát.
Azért ez is egy kisebb befektetést igényel, ugye előállítani ezeket a tejákat, az alapanyagokat beszerezni. Na most már ennek függvényében mennyiben tudod eladni?
Tehát én a csoportban 15 lejbe adom el a kézipret, 20 le a 2 liter házhozszállítással. A helyzet az, hogy ezt így főleg elsőre nem igazán szabad nagy tételben inni. Én ezt saját bőrömön tapasztaltam, én kérdezővel kezdtem. Hát nem tudom, hogy ezt rádióban lehet mondani, hogy nem. Meghajtott úgy, hogy elő van írva a nagykönyvben. És akkor utána néztem, hogy mi a helyzet. Az ajánlásokat 3 evőkanál per alkalom. Tehát reggel 3 evőkanál, délbe és este ugyancsak 3 evőkanál. Ezt reggel evés előtt, délbe és este evés után. Én úgy szoktam olyan, hogy este lefekvés előtt. Tehát ettél, amielőtt lefeküdni, azelőtt idd meg, te elalszol, azok ott dolgoznak.
Hogyan kell tárolni? Tehát hűtőben kell tárolni a teát?
Igen. Tehát amiután beért, igen. Ugyanis, hogyha kint hagyod melegbe, ez tovább érik, mert élő baktériumkultúra van benne. Én amikor leszűröm, tehát én valóban szűröm gézen keresztül, és az egy tiszta, hát mit mondjak, egy olyan pirosas, barnás folyadék, ahogy a képen a hirdetésben lehet is látni, idővel, ugyanis tovább erjed, és baktériumok tovább bontják a cukrot, ami széndioxid termeléssel jár, és maga az ital is egy idő után kezd szénszavas lenni. 8-9 nap után jól megvan. Ez azt jelenti, hogy már kezd savanyú lenni. Ugyanis etett baktériumokat is tartalmaz, és kezd olyan jó savanyú lenni.
Tudjuk-e, hogy hány éves kortól lehet ezt a fajta teát inni? Lehet-e gyerekeknek fogyasztani?
Én azt ajánlottam, aki gyereknek szeretné, hogy megpróbálja, mindenképpen kicsi adagba. Tehát felnőtt kezdi 3 kannál, akkor gyereknek 1 evőkanállal. Ha szereti, ha nem jelentkezik semmi probléma, akkor neki is lehet emelni, de ugyanúgy lassan. Tehát ez a 3 evőkanál az nagyjából egy fél deci körül lehet. Na most felnőtteknek úgy ajánlom. Először így fél deci. Utána, ha nem érezel semmi negatív változást, nem megy a hasad, nincs görcsöd vagy bármi, akkor emelheted 1 decire. De ezt mindig 1-2 napos intervallumokban. Napi 6 deci összesen az elég. Azt érzem, hogy nincsenek olyan, tehát nem kell úgy egyek annyit eddig, ahogy volt. És azért most ez a karantén vagy elég probléma.
Reméljük, hogy kedvet kapnak a teához, kedves hallgatók, és mennyit tudsz egy hét alatt előállítani?
2-3 naponként 20 litret. gond nélkül, akár 30-ig is fel tudok menni. Ahogy szűröm én, az napi szem is kifele, tehát az nem probléma. Nekem annál jobb, hogy minél hamarabb kivigyem, mert akkor nem kell tároljam a leszűrt adagokat.
Herceg Attilát hallották.
A műsor támogatója a Csíkishőr, a Tiltott.
Kedves hallgatók, a mai kertbarátok végéhez értünk. A mai adásban tehát Fazakas Miklóssal, a Romániai Magyar Gazda Egyesület Maros megyei elnökével beszélgettünk, aki kertészeti tanfolyamra hívta önöket, illetve Herceg Attilával, a Helyi Termelők Piaca Maros Facebook csoport adminisztrátorával. Köszönöm a figyelmüket, várom önöket jövő héten is ugyanebben az órában. További szép hetet kívánok!
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.